Pál első levele a korintusiakhoz, első és második fejezet. Pál az első versben rámutat arra, hogy ezt a levelet ő írta Szosztenésszel együtt, aki testvére az Úrban. Pál Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Szosztenész a testvér. Az Apcsál 18-ban szintén említ az ige egy Szosztenész nevű embert, és emlékezzünk csak vissza, hogy mi történt Pállal Korintusban. Az Apcsál 18.12-ben ezt olvashatjuk. Mikor pedig Gallió volt Akhája helytartója, a zsidók egy akarattal pára támadtak, a törvényszék elé vitték, és így szóltak. Ez az ember arra csábítja az embereket, hogy törvényellenes módra tiszteljék az Istent. Amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni a száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak. Ha valami törvénytelenségről vagy súlyos büntetről volna szó, ti zsidók, a törvény értelmében meghallgatnálak benneteket. Ha viszont rátok tartozó ügyekről, nevekről és a ti törvényetekről van közöttetek vita, azt intézzétek el magatok, mert én ilyenekben nem kívánok bíró lenni. Aztán kiutasította őket a törvényszék elől. Ekkor valamennyien megragadták Szosztenészt, a zsinagógai előjárót, és ütlegelték a törvényszék előtt. De Gallió mit sem törődött ezzel. A zsidók tehát ütlegelni kezdték Szosztenészt, a zsinagógai előjárót, aki valószínűleg főszervezője lehetett a Pál ellen indított hadjáratnak. Ha itt az 1 Korintus 1-ben ugyanarról a Szosztenészről van szó, mint az Apcsál 18-ban, ami elképzelhető, bár biztosan nem tudhatjuk, ez azért érdekes, mert az Apcsál 18-ban Szosztenész még Pál ellensége, most pedig már Pál utitársa is testvére. Pál bizonyosan azért említi meg Szosztenészt, mert sok korintusi fülében ez a név talán ismerősen csengett. Szosztenész esete azért is érdekes, már ha valóban ugyanarról az emberről van szó, mert amikor valakiben a Szentlélek egyre jobban munkálkodik, és közben ő egyre inkább rádöbben saját bűnösségére, néha megesik, hogy Istenre és Isten embereire támad. Biztosan találkoztunk már olyan emberekkel, akik nagymértékű ellenszenvvel viseltettek Isten iránt. Mi már rég letettünk arról, hogy valaha is megtérnek, és közben azt nem vesszük észre, hogy mindez azért van, mert a Szentlélek munkálkodik a szívükben. Ezek az emberek érzik ezt, és az ellenszenvük csupán álca, hiszen kezdenek eljutni önmaguk végére, arra a pontra, ahol már nem marad más hátra csak az, hogy Istenhez kiáltsanak. De minél inkább tudatosítják ezt, annál kétségbe esettebben hadakoznak ellene. A görög eredetiben a gyülekezet szó helyén az eklészia szó áll, amely a görögben gyakran előforduló szó, és általában a városi tanácsot hívták eklésziának, a kijelölt városi vezetőket. Korintusban is volt egy ilyen városi tanács, amely ugyanezt a nevet viselte. Az eklészia szó azonban gyülekezetet is jelentett, azokat az embereket, akiket Isten arra hívott, hogy vele együtt uralkodjanak. Az eklészia szót tehát gyülekezetként is szokták fordítani, de tulajdonképpen azt jelenti, hogy azok, akiket uralkodásra hívtak el. Az Isten gyülekezetének. Pál nem azt írja itt, hogy Korintus gyülekezetének, és szerintem hibát követünk el, ha úgy beszélünk egy gyülekezetről, mintha az egy ember gyülekezete lenne. Pál azt mondja, hogy az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van. Mi pedig Isten gyülekezete vagyunk, amely Santa Anában, Dél-Kaliforniában van. De nem mi vagyunk Isten egyedüli gyülekezete itt, hiszen Istennek több gyülekezete is van ebben a városban. Fel kell ismernünk azt, hogy mi mindnyájan egyek vagyunk Krisztusban. Ugyanakkor nem szabad azt gondoljuk, hogy Isten csak egy bizonyos formában képviselteti magát egy adott területen. Sajnos sok gyülekezet hajlamos arra, hogy azt gondolják, hogy Istennek csak egyetlen egy gyülekezete lehet egy adott területen, ez természetesen persze az ő gyülekezetük, az összes többi gyülekezet pedig kizárandó, elvetendő Babilon. Eközben pedig meg vannak győződve arról, hogy bárhová is mennek, bárhol is alapítanak egy új gyülekezetet, azon a területen is ők lesznek Krisztus testének egyedüli képviselői. De nagy ostobaság lenne, ha mi is így gondolkodnánk. Csak egy valaki mondhatja azt a gyülekezetről, hogy ez az én gyülekezetem. Ez pedig Jézus Krisztus. Mi mindnyájan az ő egyházának részei vagyunk, Krisztus testének tagjai. Ehhez az egyházhoz azonban nem lehet tagsággal csatlakozni. Ahhoz, hogy tagjai lehessünk Krisztus testének, újjá kell születnünk. Nem fizikai értelemben, hanem a lélek által. Tehát Isten óvjon bennünket attól, hogy Isten egyedüli képviselőjeként tekintsünk önmagunkra. Pál az 1 Korintus 12.1-ben ezt mondja. A lelki ajándékokra nézve pedig, de az ezt megelőző 11 fejezeten keresztül Pál a testi dolgokkal foglalkozik. Például az 1.11-ben ezt írja. Mert azt a hírt kaptam rólatok testvéreim, Chloe embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Pál tehát tudta, hogy a korintusiak civakodnak egymással, hogy megoszlás volt közöttük, és hogy egyéb testies dolgokkal is foglalkoztak. A levél első felében pontosan ezekre a testies dolgokra tér ki, azért, hogy kijavítsa ezeket, és csak ezután beszél a lelki dolgokról a 12. fejezetben. Megemlíti a szeretetet, amely mindenek fölött való, majd levelének utolsó felében a feltámadás erejéről ír. Ahogy már említettem, Pál először rámutat bizonyos testies dolgokra a korintusi gyülekezetben, többek között arra, hogy megoszlás volt a tagok között. Talán ezért sem véletlen az, hogy az 1 Korintus 1.2-ben Pál így üdvözli a gyülekezetet. Az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van. Talán ezzel is megpróbálja ráébreszteni a hívőket, hogy ők egyek Jézus Krisztusban, mindannyian Krisztus testének részei, és Isten egyetemes egyházának tagjai. Az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek. A megszenteltek görög szótöve a hagios, amit szentként szoktak fordítani. A hagios szó azonban olyan embert jelent, akit Isten félretesz magának, hogy rajta keresztül megvalósítja az ő különleges céljait. Amikor az Ószövetségben elkészült a Szent Sátor és annak minden kelléke, a kellékeket is megszentelték, ami annyit jelentett, hogy ezeket a kellékeket csak is a Szent Sátorban lehetett használni, csak is az Isten által előírt célokra. De nézzük csak meg, hogy mi történt Dániel könyve 5. fejezetében Belsazár király lakomáján. Ezen a lakomán a király 1000 főrangú emberével együtt bort ivott. A bortól már kissé megrészegedve megparancsolta embereinek, hogy hozzák elő azokat az edényeket, amelyeket apja Nabukodonozor hozott el a jeruzsálemi templomból. Ezután azokból kezdték el inni a bort, miközben a saját isteneiket dicsőítették. Ezzel azonban megszentségtelenítették azokat a kellékeket, amelyeket csak is Isten templomában lehetett volna használni, Isten dicséretére. Ennek hatására jelentek meg egy emberi kéz ujjai, és írni kezdtek a királyi palota falára. Az úr pedig még aznap éjjel kiöntötte ítéletét Belsazár királyra. Isten a te életedet is megszentelte, félretette magának, hogy azon keresztül az ő tervét valósítsa meg. Azt mondja tehát Pál, hogy az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket Isten kihívott ebből a világból. Isten segítsen nekünk abban, hogy a szent edényeket, amelyeket Isten már félretett magának, ne a saját elképzeléseink szerint használjuk fel. Azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett. A Károli fordításban pedig ez így szerepel, az elhívott szenteknek. A görög eredeti szerint egészen pontosan azt írja itt az ige, hogy azoknak, akiket szenteknek hív. És ez egy fontos momentum. Isten szenteknek hív bennünket. Szomorú dolog az, hogy egyes egyházakban bizonyos kiemelt személyeket neveznek szenteknek, pedig a Biblia szerint minden hívő szent. Isten az ő igéjében minden hívőt szentnek nevez. Vagyis azt, hogy ki legyen szent, nem az emberek döntik el, pedig ezt látjuk már évszázadok óta. Akiket ő elhívott és saját népévé tett. Mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják. Pál ismét kihangsúlyozza, hogy az emberek bárhol a világon Isten nevét hívják segítségül, és Istenhez kiáltanak, akit Uruknak tekintenek, ő ugyanaz az Isten, aki a mi Urunk is. Ezzel szemben egyesek megpróbálják kisajátítani Istent. Ez azonban megoszlást okoz. Korintusban is egy ehhez hasonló pártoskodás indult el, amelyet az 1 Korintus 12-ben látunk. Mindenki így beszél köztetek, írja Pál, én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Ez egyáltalán nem volt helyén való, és Pál szerette volna megszüntetni ezt a pártoskodást a korintusiak között. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem szó gyönyörűséget jelent, az adakozás gyönyörűségét, amikor azok kapnak, akik ezt nem érdemlik meg. Úgy tűnik, a kegyelem Pál egyik kedvenc szava volt, sokat foglalkozik vele az Új Szövetségben. A kegyelem egy szokványos köszöntési mód volt a görögöknél. Reggelente például nem úgy köszöntötték egymást, hogy jó reggelt, vagy szia, hanem azt mondták, hogy kegyelem. A tipikus zsidó köszöntés pedig a sálom, vagyis békesség. Pál tehát fogja ezt a két elterjedt köszöntési módot, a zsidókét és a görögökét, és leveleiben összekapcsolja őket. Kegyelem néktek és békesség. Ez a két szó Pál leveleiben mindig ebben a sorrendben fordul elő, és bizony ez a helyes sorrend. Az ember ugyanis addig nem talál igazi békességre, amíg meg nem tapasztalta Isten igazi kegyelmét. És hadd mondjam el, hogy én hívőként éveken át éltem úgy, hogy nem tapasztaltam meg Isten békességét, mert nem ismertem Isten kegyelmét. Miután azonban megismertem Isten kegyelmét, megtapasztalhattam az ő békességét is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Vegyük észre, hogy Pál levelének első 10 versében 10-szer említi meg Jézus Krisztus nevét. Pál tehát valóban nagy hangsúlyt fektet arra, hogy lerakja hitünk alapjait Jézus Krisztusban. És mit mond a 3. vers végén? Az Úr Jézus Krisztustól. Az Úr Jézus Krisztus kifejezésben az Úr nem Jézus neve, hanem ez a szó az ő rangját jelzi. Ő tehát az Úr, görögül Kyriosz. A Jézus név a héber Jesuá görög változata, ami annyit jelent, hogy Jehova az üdvösség. A Máté 1.21-ben ezt mondja az angyal Józsefnek. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Vagyis a nevét a jövőbeni feladata alapján kapta, Jehova Sua, azaz Jehova az üdvösség. A Krisztus név szintén Jézus jövőbeni feladatára utal, ugyanis a héber messiás szónak felel meg, ami azt jelenti, hogy messiás, azaz megváltó. Tehát ne gondoljuk, hogy az Úr Jézus Krisztus kifejezésből az egyik Jézus keresztneve, a másik a családneve. Pedig sokan ezt gondolják, mert nem tudatosítják, hogy Jézus Krisztusnak nem a neve az Úr szó, hanem a rangja, amely azt mutatja, hogy milyen helyet foglal el a velünk való kapcsolatban. Jézus a Lukács 6.46-ban a következőket mondja. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Filippi 2.9. Azért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Vissza a korintusi levélhez. Hálát adok értetek Istennek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok. A görög eredetiben a meggazdagodtatok szó helyén egy nagyon érdekes kifejezés, a plutosz áll, ami gazdagságot jelent. Ebből származik a plutokrata, ami gazdagot, jó módot jelent. Pál tehát azt mondja, hogy ti mindenben meggazdagodtatok Jézus Krisztusban. Plutokratákká váltatok, vagyis hihetetlenül gazdagokká. És valóban, micsoda gazdagság a miénk Jézus Krisztusban. Meggazdagodtatok minden beszédben és minden ismeretben. Minden beszédben. Ugye mindenek előtt ez érdekelte a görögöket. De Pál azt írja, hogy nem csak beszédben, hanem minden ismeretben is meggazdagodtak. Amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Pál a korintusiakhoz írt második levelében a korintusi gyülekezetet saját ajánló leveleként emlegeti. Ezt írja a 2 Korintus 3.1-ben. Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükségünk van-e, mint némelyeknek, hozzátok szóló vagy tőletek kapott ajánló levelekre? A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. A korintusiak tehát egész életükkel tanúbizonyságot tettek Jézus Krisztusról, és az életükkel bizonyították Jézus Krisztus igéjének igazságát. Annak az igazságát, amit hirdettek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Úrunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Számomra érdekes az, hogy Pál a korintusiaknak írt levelében megemlíti azt, hogy nincs hiányuk semmiféle kegyelmi ajándékban. Pál ebben a levélben 3 fejezetnyi hosszúságban a lélek kegyelmi ajándékairól beszél, és arról, hogy hogyan nyilvánulnak meg ezek az ajándékok, és hogy hogyan kell helyesen bánni ezekkel. Mert bár nem szenvedtek semmiféle hiányt a kegyelmi ajándékokban, sajnos rosszul használták azokat. Pál tehát azért ír a 12., 13. és 14. fejezetekben a kegyelmi ajándékokról, hogy megállítsa a velük való visszaélést. Számomra az is érdekes, hogy Pálnak pont a korintusi gyülekezetet kellett megfeddenie a testiség miatt, egy olyan gyülekezetet, amelynek minden kegyelmi ajándéka megvolt. Sajnos hajlamosak vagyunk egy olyan téves elképzelést dédelgetni, amely szerint, ha valaki használja a kegyelmi ajándékait, akkor ő bizonyosan mindenkinél igazabb és szentebb ember. Sőt, azok is, akiknek az életükben megnyilvánulnak a kegyelmi ajándékok, hajlamosak magukévá tenni ezt a hozzáállást, és mindenki másra úgy nézni, mintha ők mindenkinél lelkibbek lennének, és szerintük, ha te is olyan lelki lennél, mint ők, akkor a te életedben is működnének ezek a kegyelmi ajándékok. Sokan napjainkban is hatalmas feneket kerítenek a lelki ajándékoknak. Fennhangon hirdetik, és hatalmas zajt csapnak körülötte. Én azonban az évek során azt vettem észre, hogy sokan azok közül, akik ezt teszik, ugyanúgy, mint annak idején a korintusi gyülekezetben, nagyon is testiesek, és nem a lélekben járnak. Az ilyenek nagyon nyilvánvalóan testiesek. Bár folyamatosan a Szentlélekről, a Szentlélek kenetéről, a lélek ajándékairól beszélnek, ha megnézed az életüket, mégiscsak azt látod, hogy testben járnak, nem pedig lélekben. Ezért nagyon hasonlíthatnak a korintusi gyülekezethez, hiszen ők sem szűkölködtek a karizmákban, Pál mégis kénytelen volt megfeddeni őket, mert egyre inkább eluralkodott a testiesség közöttük. Sajnos sokan hajlamosak arra, hogy a lélek ajándékaira játékszerként tekintsenek, amelyekkel jól elszórakoztathatják magukat. Kérlek, hogy mindebből most ne azt a következtetést vond le, hogy én ellenzem a lélek ajándékait, mert ez nem így van. Én hiszek a lélek ajándékaiban, hiszek abban, hogy ezek napjainkban is megvannak, mégpedig mindegyik lelki ajándék. Sőt, mi több? Én arra vágyom, hogy még több lelki ajándék nyilvánuljon meg az én életemben is. Én is vágyom a lelki ajándékokra, ahogy erre Pál is buzdít minket. Vágyom rá, hogy az Úr használja az életemet, de szeretném, hogyha Isten úgy használna engem, hogy ezzel nem magamra vonnám az emberek figyelmét, és hogy nem én magasztalódnék fel. Nem szeretnék a testben járni, hanem lélekben akarok járni. Pál tehát mint egy örömmel konstatálja a 7. versben, hogy a korintusi gyülekezet nem szenved hiányt semmiféle kegyelmi ajándékban. Miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok. A megjelenés szó helyén a görögben az apokalipszis szó áll. Ugyanez a szó fordul elő a jelenések könyvében is Jézus Krisztus megjelenésére. Aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Pál tehát itt a jövőről beszél, hogy fedhetetlenek lesznek az Úr Jézus napján. Júdás levelében ugyanezt a gondolatot találjuk a 24. versben. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben újjongó örömmel. Amikor majd mindannyian ott állunk Isten ítélőszéke előtt, és hirtelen elhangzik a nevem, és én odalépek Isten elé, Isten pedig ezt mondja. Olvassátok fel a vádiratot ezzel az emberrel szemben. És ekkor Jézus majd odaáll mellém, és ezt mondja. Atyám, nincs ez ellen az ember ellen vádirat, mert ő az enyém. Elhihetitek, hogy én abban a pillanatban dicsérni fogom Istent, mert Jézus engem fedhetetlenül, hibátlanul mutat majd be az atyának. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. A görög eredetiben az a szó, amit mi közösségnek fordítottunk, nem más, mint a koinonia kifejezés, amelyet tulajdonképpen nagyon nehéz lefordítani, mert nagyon sok mindent jelent egyszerre. Jelent ez közösséget, valamit, ami közös, és az is benne van, hogy megosztunk egymással dolgokat. A magyarban nem létezik rá egyetlen szó, amely ugyanígy kifejezné ennek a szónak a gazdag jelentésvilágát. Ezért tehát a koinonia szóra különböző kifejezéseket használunk a fordításban, amelyek segítenek megközelíteni ennek a jelentését. Isten tehát elhívott bennünket az ő fiával, Jézus Krisztussal való közösségre. Ez azért izgalmas, mert azt jelenti, hogy Jézus mindenét megosztja velünk. Vagyis minden, ami az övé, az enyém is. Én is Isten örököse vagyok, és Jézus Krisztus társ örököse, mert ő mindenét megosztja velem. Máté 25.34. Jöjjetek, atyám áldottai! Örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Ha azonban mi mindent megosztunk Jézus Krisztussal, ez nem csak azt jelenti, hogy mindene az enyém, hanem azt is jelenti, hogy mindenem az övé. Az ember azonban hajlamos elzárkózni ezelől a felismerés elől. Nagyszerű elképzelés, hogy minden, ami Jézusé, a miénk is, azt azonban már kevésbé akarjuk tudomásul venni, hogy minden, ami a miénk, az Jézusé is. Inkább 10 körömmel kapaszkodunk a dolgokba. Pedig fontos, hogy őszintén elmondhassuk. Uram, a te javaidnak sáfárává tettél engem, amikor mindketten beléptünk ebbe a közösségbe. Adj nekem bölcsességet, hogy jó sáfárod lehessek. A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Pál tehát a 10. verstől kezdődően rátér bizonyos kérdésekre és problémákra, itt például a megoszlás problémájára, és könyörög nekik, hogy legyen újra egység közöttük. mert azt a hírt kaptam rólatok testvéreim Chloe embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek. Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszítetet megértetek, vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Tehát egyfajta pártoskodás indult el a korintusi gyülekezetben. Egyesek azt mondták, hogy én Pálé vagyok, és ezek valószínűleg azok voltak, akik azt mondták, hogy én továbbra is kegyelemben akarok élni. De az is elképzelhető, hogy azok mondták magukról, hogy én Pálé vagyok, akik visszaéltek Isten kegyelmével, kicsapongó életet éltek, de közben a kegyelemmel takaróztak. És amikor valaki kérdőre vonta őket életmódjuk miatt, akkor azt mondták, mi kegyelemben élünk, mi Pálé vagyunk. Elképzelhető, hogy az értelmiségiek pedig azt mondták, hogy ők Apollóshoz tartoznak. És mindig akadnak olyanok, akik szeretnének visszamenni az alapokhoz, ők pedig valószínűleg azt mondták, hogy Péterhez tartoznak, vagyis Kéfáshoz. Ugyanakkor mindig vannak olyanok is, akik mindenki másnál szentebbnek tartják magukat, és úgy érzik, hogy csak ők Krisztus követői. Elképzelhető, hogy ők mondták azt magukról, mi pedig Krisztuséi vagyunk. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Olyan szomorú, amikor az emberek darabokra szaggatják Krisztus testét. Nagyon szomorú az, amikor engedjük, hogy a jelentéktelen nézeteltéréseink miatt megoszlás legyen Krisztus testében. Pedig erre nincs szükség csak azért, mert más a véleményünk bizonyos dolgokban. Én el tudom fogadni, hogy másnak más véleménye van bizonyos dolgokról. Például el tudom fogadni, ha te nem pont ugyanúgy értelmezed az igét, ahogy én, vagy nem pont úgy gondolkodsz a bemerítkezésről, ahogy én. Ha például nem szeretnéd, hogy teljesen bemerítselek, hanem azt akarod, hogy csak egy kicsit hintselek meg vízzel, rendben van, ezt is megteszem. Amikor tehát egy adott kérdésben nem egyezik a véleményünk, fontos, hogy ezt szeretetben el tudjuk fogadni, ahelyett, hogy megoszlást szítunk a gyülekezetben. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszítetet megértetek, vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? És Pál így folytatja. Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Krisztust és Gájuszt, nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Akik azt mondják magukról, hogy Krisztuséi, sokszor épp a keresztség kérdéskörének kapcsán szítanak megoszlást a gyülekezetben. Vitába szállnak veled a vízkeresztség kérdésében, és azt mondják, hogy amíg meg nem keresztelkedsz, tehát be nem merítkezel, addig nincs üdvösséged. Ezért a gyülekezetben található medencében mindig víz van, hogyha valaki megtér, azonnal bemeríthessék, hogy így valóban üdvösségre juthasson. Ezt nevezik ők keresztség általi újjászületésnek, és ez nagyon fontos számukra. És ugye nem ajánlatos máshol bemerítkezni. Mert ha valaki a gyülekezetben tér meg, akkor ott azonnal be kell merítkeznie, hogy újjászülethessen és a mennybe kerülhessen. Nem szabad szerintük elindulni a tengerpartra sem, hogy ott legyen a bemerítkezés, hiszen mi történik, ha valaki útközben meghal egy autóbalesetben? Az ő tanításuk szerint, amíg nem merítkezett be, nincs is üdvössége, tehát nem jut a mennybe. Ha azonban bemerítkezés nélkül nincs üdvösség, akkor a 14. és a 15. versben Pál istenkáromló dolgokat állít. Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Krisztust és Gájuszt. Nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Igaz, megkereszteltem még Stefanász házanépét is, rajtuk kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. Ez egy bámulatos kijelentés Pál tollából, amely egyszer s mindenkorra cáfolja a keresztség általi újjászületés tanítását. A bemerítkezés nem más, mint egy külső jele annak a belső munkának, amelyet a Szentlélek végzett el az életemben. Amikor én bemerítkezek, kijelentem, hogy a régi életemnek vége, az óemberem halott, és most már új életet élek, és a lélekben járok. Ha azonban nem ezt az új életet élem, és nem a lélekben járok, a vízkeresztségem nem is volt igazi. Ha mindenféle veszekedésekbe bonyolodsz azért, mert valaki nem hisz a keresztség általi újjászületésben, és abban, hogy a megtérés után azonnal be kell merítkezni ahhoz, hogy valaki üdvözülhessen, akkor nem érdekel, hogyha százszor is merítkeztél be, mert nem látom a lélek szerint való élet gyümölcsét az életedben. És hogy mire gondolok itt? Az 1 Korintus 13 értelmében például a szeretetre, amely nem állítja erőszakosan a maga igazát. És az ember bizony hajlamos táborokra szakadni és pártoskodni, amikor testben jár. G. Campbell Morgan, egy híres amerikai lelkipásztor egyszer azt mondta. Én észrevettem, hogy minél lelkibb valaki, annál kevésbé gondolkozik cselekedetekben. Ha Pál kimondottan napjaink egyházának írta volna meg levelét, amikor a pártoskodás kérdésköréhez ér, valószínűleg valami ilyesmit írt volna. Egyesek közületek azt mondják, hogy baptisták. Mások azt, hogy presbiteriánusok vagy episzkopiálisak. És vannak olyanok, akik azt mondják, hogy mi vagyunk Krisztus egyháza. És aztán Pál ugyanúgy feltenni a kérdést, hogy hát részekre szakítható a Krisztus. És arra bátorítana mindannyiunkat, hogy legyünk egységben, és ismerjük fel, hogy mi mindannyian egyek vagyunk Krisztusban. Visszatérve a 17. vershez, mert nem azért küldött engem Krisztus, mondja Pál, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel. És vegyük ezt észre. A korintusiak számára nagyon fontos volt a beszéd, a filozófusok nagyon ügyesen bántak a szavakkal. Pál azonban azt mondja, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Nehogy a bölcselkedő beszéd vonzza az embereket, hanem inkább a Szentlélek munkája vigye őket közelebb Istenhez. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Sok görög és sok filozófus szemében a keresztről való beszéd bolondság volt csupán. Az Apcsel 17-ben olvashatunk arról, hogy amikor Pál Athénban beszélt az epikuroszi filozófusoknak, és beszédében eljutott Jézus Krisztus feltámadásáig, egyesek gúnyolódni kezdtek, és elutasították Pál tanítását Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról. Ők is bolondságnak tartották a keresztről való beszédet. Te vajon mit gondolsz Jézus Krisztus keresztjéről? Fontos, hogy ezt a kérdést feltedd önmagadnak. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Itt Pál a görög filozófusokra utal. Nem tette el bolondságá Isten a világ bölcsességét? De bizony azzá tette. Elég, ha csak megnézem az evolúció elméletét, és megvizsgálom a mellette szóló állítólagos bizonyítékokat. Arra a következtetésre jutok, hogy nem is léteznek átmeneti élőlényformák, és látom, hogy mégis mennyire elszántan próbálják ezt az elméletet népszerűsíteni, és próbálják velünk elhitetni, hogy ez a világ bölcsessége. Azt látom, hogy Isten valóban bolondsággá tette a világ bölcsességét. Egyszerűen bolondság azt elhinni, hogy egy amőbaszerű élőlény addig mutált és addig változott, amíg meg nem jelent az idegközpont, és valahogy kifejlődött az a szem, amivel ma láthatunk. Teljesen felfoghatatlan számomra, hogy hogyan lehet ezt elhinni. Isten bizony bolondsággá tette a világ bölcsességét. Nem is kell már képregényeket olvassunk, elég, ha az evolúcióról szóló irodalmat olvasgatjuk. Nem tette el bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy amikor először megjelent a fürdőkád, mindenütt figyelmeztették az embereket, hogy milyen veszélyes a fürdőkád használata. Számos tudós nyomására Amerikában több városban is olyan rendeletek születtek, amelyek megtiltották a fürdőkád használatát. És az is érdekes, hogy a tudományos könyveket időnként át kell írni, mert az úgynevezett tények időnként megváltoznak. Példának okáért hadd említsem meg, hogy amikor én jártam iskolába, állítólagosan 2 milliárd éves volt a Föld. Ma azonban tényként kezelik, hogy a Föld 12 milliárd éves. Pedig azóta azért nem telt el 10 milliárd év. Olyan öreg azért nem vagyok. Érdekes azonban, hogy a Bibliát soha nem kellett tartalmában felfrissíteni. Igen, születtek újabb fordítások, hogy érthetőbbé tegyék a Biblia nyelvezetét, de tartalmi változtatások nem történtek, hiszen erre semmi szükség. Isten bolondsággá tette a világ bölcsességét. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, és Isten az igazi bölcsesség forrása. A Kolossé 2:3-ban Pál azt írja, hogy Jézus Krisztusban van elrejtve a bölcsesség és az ismeret minden kincse. De nézzük csak még egyszer, hogy mit ír Pál az 1 Korintus 1:21-ben. A világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent. Ez nagyon érdekes, mert ha valaki igazán bölcs, az nem tudja letagadni Isten létezését. Sok ember napjainkban azt mondja magáról, hogy ő agnosztikus. Ők nem tagadják Isten létezését, hanem inkább azt hallják, hogy ezt nem tudhatjuk pontosan. Érdekes, hogy a világ a saját bölcsessége útján nem ismerheti meg Istent. Ugyanakkor még egy kisgyermek is megismerheti Istent. Ha jól emlékszem, épp Cófár mondta Jobbnak a Jobb 11:7-ben, hogy ki tudod-e találni, hogy mi az Isten titka? A mindenható tökéletességéig eljuthatsz-e? A válasz az, hogy nem, mert ha földi alapról indítasz, nem érheted el Istent. Pedig erről szól a vallások története is. Az ember egy véges, földi alapról kiindulva próbálja meg elérni a végtelent. Ebből adódóan azonban a vallások eleve halálra vannak ítélve. Isten azonban megmutatta magát nekünk Jézus Krisztuson keresztül, hogy ez az egész nem arról szól, hogy az ember megpróbálja elérni Istent, hanem arról, hogy Isten nyúl ki az emberek felé. A végtelenből indul mindez, és halad a véges felé, nem pedig fordítva. Tehát Istent nem emberi bölcsességgel és erőlködéssel találjuk meg. A világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében. Úgy találhatjuk meg Istent, hogyha megnézzük az ő kinyilatkoztatását az emberek felé. Ez pedig gyakran éppen az igehirdetésen keresztül érkezik. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Tehát Isten az igehirdetésen keresztül mutatta meg magát az embereknek, hogy azok üdvözülhessenek. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság. Még a tanítványok is megütköztek azon, hogy Jézus Krisztust keresztre fogják feszíteni. Márk evangéliumának 8. fejezetében, miután Péter megvallotta Jézusról, hogy ő a Krisztus, Jézus először szólt nyíltan haláláról és feltámadásáról. A Márk 8:31-ben a következőket olvashatjuk. És tanítani kezdte őket arra, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonta őt, és meg akarta dorgálni. Péter maga is megütközött azon az elképzelésen, hogy Jézusnak meg kell halnia a kereszten. Nagyon sok zsidó számára egészen a mai napig Jézus keresztre feszítése a megütközés köve, mindannak ellenére, hogy ott van előttük a 22. Zsoltár és az Ézsaiás 53 is. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Isten bolondsága, vagyis a keresztről szóló beszéd bölcsebb az emberek bölcsességénél, mondja Pál. És az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak közöttetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És én is ezzel tudom csak magyarázni, hogy miért vagyok éppen én a lelki pásztora ennek a gyülekezetnek. Mert azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És a mi gyülekezetünk is megszégyeníti a bölcseket. Mindenfelől érkeznek, hogy tanulmányozzanak bennünket, hogy meglássák, mi a titka annak, hogy olyan sokan járnak ide. Megvizsgálják, hogy milyen programokat szervezünk, milyen technikákat vetünk be. Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Isten az egyszerű dolgokat használja. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek. És a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket. De miért is? Hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Ugyanis ha Isten az erőseket, az előkelőket választotta volna ki, ezek az emberek önmaguknak adnák a dicsőséget. Isten pedig nem akarja, hogy az emberek saját erejükkel kérkedjenek. Úgyhogy a gyengéket, a lenézetteket, az egyszerű embereket használja, mert szeretné, ha neki adnák a dicsőséget azért a munkáért, amit ő végez el. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességé, igazsággá, megszentelődésé és megváltássá. És ezeket a dolgokat mind megtaláljuk a keresztről szóló beszédben, mert ez Isten bölcsességét mutatja. Istennek egy olyan megoldást kellett találnia a bűneink megbocsátására, ami igazságos. Vagyis egy olyan megoldást, amelyben úgy tesz bennünket igazzá, hogy közben igazság érzetét is megelégíti. Ez azonban cseppet sem egyszerű. Hiszen hogyan bocsáthatja meg egy igazságos Isten az emberek bűneit? Ha az ember alaposan megvizsgálja ezt a kérdést, rögtön rádöbben arra, hogy ez nem kis probléma elé állította Istent, de az Úr megtalálta a megoldást, mégpedig a keresztben. Isten ugyanis elküldte a fiát, hogy magára vegye a bűneinket, és magára vegye a bűneinkért járó büntetést is. Ezért kellett mind fizikai, mind lelki értelemben meghalnia, mert ez a bűn következménye. A kereszten egy lelki értelemben vett halált is halt Jézus Krisztus, amikor azt kiáltotta. Én Istenem, miért hagytál el engem? Abban a pillanatban megtapasztalta, hogy milyen elválasztva lenni az atyától. És mindezt a mi bűneink miatt kellett megtapasztalnia. De Jézus a kereszten fizikai értelemben is meghalt. Kilehelte a lelkét. Megint csak azért, mert a mi bűneinkért neki kellett bűnhődnie, mert ő vette magára a mi bűneinket, hogy ő kapja ezekért a büntetést helyettünk. Mivel tehát Jézus elszenvedte a bűneinkért járó büntetést, ha hiszek Jézus Krisztusban, Isten megbocsátja a bűneimet. Ez így igazságos megoldás, hiszen valaki már megkapta a büntetést helyettem. Ez a valaki pedig nem más, mint Jézus Krisztus. A Róma 1.16-ban ezt írja Pál. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Majd hozzáteszi. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne. Ez pedig egy olyan igazság, amely nem az én cselekedeteimre és teljesítményemre épül, nem arra, hogy bizonyos törvényeknek mennyire tudtam megfelelni, nem egy mások által felállított mércére, hanem Jézus Krisztus munkájára, arra, amit ő tett értem. Ezért ez az igazság biztos és tartós. Ha az én igazságom az én cselekedeteimre épülne, bizony nem mindig mehetnék be Isten jelenlétébe, mert akkor nem volna állandó az igaz voltom Isten előtt. Engem azonban az Atya Jézus Krisztus cselekedete miatt lát igaznak, és ez mindent megváltoztat. A 2 Korintus 5.21-ben a következőket írja Pál. Mert azt, aki nem ismert bűnt, Isten bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ezért írja Pál a Filippi 3.8-ban. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért, ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem, és hogy kitűnjék rólam ő általa, hogy nem saját igazságom van a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Jézus Krisztus tehát Isten igazsága. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazságá, megszentelődéssé. Nekem erőre van szükségem a bűn felett, a testem felett. Már nem akarok a test szerint élni, de újra és újra szembesülnöm kell a test erejével, ahogy ez megpróbálja irányítani az életemet. Próbálkozom, és minden erőmmel megfogadom, hogy ellenállok, és ígéreteket teszek, de csak azt tudom mondani, amit Pál is mond a Róma 7.24-ben. Ó, én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! Mivel most már Krisztusban vagyok, az óemberemet halottnak tekinthetem. Az óemberem is meghaltott Krisztussal együtt a kereszten. Amikor bemerítenek engem és a víz alá merülök, szimbolikusan is eltemetem a régi életemet és az óemberemet. Ahogy kijövök a vízből, mint egy feltámadok Jézus Krisztussal együtt, hogy most már az új életemet éljem a lélek szerint. És ahogy a lélekben járok, Isten Jézust megszentelődéssé teszi számomra. Isten Krisztust a mi megváltásunká tette. Én korábban a bűn rabszolgája voltam, de Jézus Krisztus megvásárolt engem a kereszten, úgyhogy most már egy új gazdám van, ő hozzá tartozom. Hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Én sem tudok mással dicsekedni, csak Jézus Krisztus keresztjével és az ő befejezett munkájával, amelyet értem vitt véghez. Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólással vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Pál nem úgy tanított, mint a filozófusok. Nem próbálta szép szavakkal levenni a lábukról a görögöket, nem így próbálta rábeszélni őket, hogy higgyenek Jézus Krisztusban, és hogy fogadják be őt. Nem tudom, hogy van-e egyáltalán helye az ékes szólásnak itt a pulpituson. Pál pulpitusán nem volt. Hiszen mit is mond Pál? Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. És ez az, ami mindannyiunkat összeköt. Jézus Krisztus, aki meghalt értünk a kereszten. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Pálnak meglehetősen megrázó élményben volt része, mielőtt Korintusba látogatott. Amikor Galáciában tartózkodott, onnan Ázsiába szeretett volna tovább indulni, de a Szentlélek megakadályozta ebben, és Pál olyan beteg volt, hogy lábra sem tudott állni. Az Apcsel 16.9-ben azt olvashatjuk, hogy egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. jöjj át Makedóniába, és légy a segítségünkre. Pál így is tett. Mikor eljutott Filippibe, a sokaság rájuk támadt. Pált és Szilászt megverték, majd börtönbe vetették. Miközben éjféltájban a börtönben énekkel magasztalták Istent, hirtelen földrengés támadt, és minden ajtó kinyílt. Isten kiszabadította Pált és Szilászt a börtönből, ők pedig elhagyták Filippit. Ekkor Pál Tesszalonikába ment, ahol beszédének hallatán zavargás tört ki, úgyhogy menekülnie kellett. Így jutott el Bereába. A tesszalonikai zsidók azonban követték őt, és ott is fellázították és felizgatták a sokasságot, úgyhogy Pálnak tovább kellett mennie, és így jutott el Athénba. Amikor ott felszólalt az Areopágoszon, egyesek kigúnyolták, miközben Jézus Krisztus igazságát hirdette. Majd így érkezett Korintusba, erőtlenség, félelem és nagy rettegés között. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével. Hiszem, hogy amikor valaki az igét hirdeti, gyakran megadatik neki a prófétálás ajándéka, az ismeret igéje és a bölcsesség beszéde is. Lehet, hogy ez nagyon furcsán hangzik, de néha meghallgatom a saját tanításomat, és nagyon is épülök belőlük. Ezek a hasznomra válnak, és bizony magam is elámulok azon, hogy mit mondtam. De ez azért van, mert az ige hirdetésem olyankor a Szentlélek bizonyító erejével jut el az emberekhez. Isten felken engem a szolgálatra, és megnyilvánulnak a lélek különféle ajándékai. A prófétálás, az ismeret és a bölcsesség beszéde. Pál tanítása sem arról szólt, hogy szép szavakkal próbálta meggyőzni a korintusiakat. Ő is a lélek hatalmával tanított. Hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ múlandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg. Hanem hirdetjük, amint megvan írva. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Ez az igevers talán az egyik leginkább félreértelmezett igevers a Bibliában. Azért, mert általában csak eddig idézik. Azt szokták mondani ennek az igeversnek a kapcsán, hogy milyen dicsőséges is lesz a mennyország. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. De nézzük meg, hogy mit mond a következő igevers. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Pál tehát az előző versben a világ szeméről, a világ füléről és a világ szívéről beszél. Arról beszél, hogy a világnak fogalma sincs mindarról, amit Isten elkészített az őt szeretőknek. Isten azonban kinyilatkoztatja ezt nekünk a lélek által. Mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Vagyis Pál a Szentlélekről azt állítja, hogy ugyanúgy mindentudó, mint Isten. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Isten tehát nekünk adta az ő lelkét, hogy azt tanítson bennünket. Az 1 János 2.27-ben János ezt írja. De bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Jézus a János 14.26-ban a következőket mondja. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld el az Atya, ő tanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Az Úr tehát nekünk adta az ő szent lelkét, hogy tanítson bennünket, és elvezessen Isten igazságaira. Ezért bátorítok mindenkit, hogy mielőtt elkezdené olvasni az igét, kérje Istent, hogy szent lelke által világosítsa meg az elméjét, hadd értse meg Isten igazságait. Volt-e már úgy, hogy elolvastál egy oldalt a Bibliában, de egy szóra sem emlékeztél utána, mert közben teljesen máshol járt az eszed? De hogy Istenhez kiáltasz és kéred, hogy nyissa meg előtted ezeket a sorokat, bámulatos, hogy mennyire elkezd szólni hozzád. Hirtelen olyan dolgokat látsz meg az igében, amelyeket korábban nem láttál, és olyan dolgokat értesz meg, amelyeket korábban nem értettél. Ez a Szentlélek dicsőséges munkája, amely elvezett téged Isten igazságaira. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A nem lelki ember mondhatni hátrányos helyzetben van, hiszen nem képes megismerni Isten lelkének dolgait. Nem is tudja elfogadni azokat, mert ezt csak lelki módon lehet megtenni. A siket emberek nem tudják élvezni a szimfóniát, a vakok nem tudják élvezni a gyönyörű naplementét, mert nem működnek azok az érzékszerveik, amelyek ezt lehetővé tennék számukra. Ugyanígy a nem lelki ember sem képes elfogadni az Isten lelkének dolgait, sőt, megismerni sem képes azokat, hiszen nincsen meg a megfelelő képessége ehhez. Egészen pontosan nincs meg benne a lélek, és a lélek nélkül nem ismerheti meg Isten dolgait. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy a lelki ember mindent megért, bár őt senki sem érti meg. A nem lelki emberek nem értik, hogy miért szereted Isten igéjét, miért szereted Isten népét vagy Isten dolgait. Az ő szemükben mindez bolondság, úgyhogy állandóan azt kérdezik, hogy te mit csinálsz, amikor szórakozni vágysz. Te ebben tényleg örömödet leled? Egyszerűen nem értenek meg. Sőt, előfordulhat, hogy azt gondolják, hogy elment az eszed. Ez sokszor meg is keseríti az emberi kapcsolatokat. Például, amikor fiatalok jönnek hozzánk és megtérnek, majd hazamennek és elkezdenek Istenről beszélni a szüleiknek, sokszor a szülők mindezt értetlenkedve figyelik, és hirtelen sokkal nehezebbé válik közöttük a kommunikáció. Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van. De mit akar ezzel mondani Pál? A Filippi 2:5-ben ezt mondja. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, vagy az az értelem, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Krisztusban alázat volt. Hajlandó volt arra, hogy leereszkedjen az emberekhez. Pál pedig arra bíztat minket, hogy ugyanez az indulat legyen meg bennünk is. Azt mondja, hogy bennünk van Krisztus értelme, amely nem magasztalja fel magát, hanem alárendeli magát Istennek és az ő akaratának. Ó, bárcsak bennünk is az az indulat lenne, ami Jézus Krisztusban volt. Bárcsak nekünk is olyan lenne a hozzáállásunk, mint amilyen Jézusé volt. Ő nem uralkodni akart az embereken, hanem szolgálni akarta őket.